Kedves hallgatóink, a turizmus nem csak gazdasági ágazat, hanem lehetőség is. Lehetőség arra, hogy egy-egy térség értékeit bemutassuk és erősítsük a helyi identitást. Fogalmazott professzor dr. Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének egyetemi tanára, akit arról is kérdeztük, hogyan alakult a 2025-ös nyári turisztikai szezon, és milyen fejlesztésekkel, ötletekkel lehetne még vonzóbbá tenni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét a látogatók számára. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Véget ért a nyár, és véget ért a turista szezon, legalábbis a nyári időszaka. Hogy látja ön, mint szakember, hogyan értékeli ezt az idei nyarat a belföldi és a külföldi turizmus tekintetében? Ilyenre számítottak-e a szakmában dolgozó szakemberek?
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy amilyen a nyár volt, volt nagyon meleg, volt rövid időre, hát helyenként nem mindenhol az országban, de voltak egész komoly viharok. Tehát egy viharos nyáron vagyunk túl. Ha csak a számszerűségét nézem, akkor az egy pozitív. Viszont ha minőségi turizmusról beszélünk, hogy mit akarunk fejleszteni, akkor még nagyon sok mindent kellene csinálnunk, hogy ténylegesen ne csak adhok jelleggel. Itt nagyon sok olyan rendezvény volt most, ami egyszer van esetleg egy évben, vagy tulajdonképpen a rendezvény jött sok ember. Gondoljon csak mindenki arra, hogy ugye, amikor a Forma 1 van, akkor megterik teljesen Budapest, de megterik más alkalommal is Budapest. De ugyanakkor a keleti vagy északi országrészek ekkor ugyanolyan szegények turisztikában, mint mondjuk abban az időben, amikor a Balatonnál nagyon sokan vannak. Nem sikerült ennyi év után sem mondjuk a Tiszatónak az a felfuttatása, hogy tényleg a magyaroknak a Balatonja legyen, pedig hát csodálatos a Tiszató is, olyan adósságokkal és olyan fejlesztésekkel, ami talán megérdemelné, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, és jobban szervezhető legyen. Sok minden hiányzik, sok minden hiányzik, és ezek a hiányok, ezek a láncszemek, amelyek összetudnák kötni azt a kínálatot, hogy tényleg mondjuk csomagba áruljunk már valamit. Olyan csomagot áruljunk, amely megfizethető, és amelyre felkapja az ember a fejét, nem csak a belföldi, mert most azzal takarózni, hogy a belföldi turizmusunk jelentősen növekszik, az rendben van, de hát mindenki tudja, aki turizmussal foglalkozik, hogyha nem külföldi jön, hanem csak a belföldiekre építek, anélkül nincs külföldi, hogyha a belföldi turizmusunkat nem tudom jól működtetni, viszont az is igaz, hogy az a gazdaság, a nemzetgazdaság számára a belföldi turista az csak átcsoportosítást jelent. Balatoni nyaralás az azt jelenti, hogy a szabolcsi ember a pénzét a Balaton környéki embereknek, szolgáltatóknak adja el, de ettől a Magyarország gazdasága nem tud fejlődni. Legfeljebb bizonyos területek tudnak jobban fejlődni, mert van rá kereslet. Tehát én sokkal jobban szélesíteném a kínálati palettát, és azokat a koncentrálnám is egy kicsit, mert az meg nem igaz, hogy minden terület alkalmas turisztikai fejlesztésre. Vannak természeti adottságok, ezeket jobban ki lehetne használni, sokkal jobban, mint ami van. Van egy csomó új beruházásunk. Akár a kerékpárturizmusban, az aktív turizmusban nagyon sok ilyen van, de az aktív turizmus azt nem nézte meg. Nincs előtte felmérés, nincs előtte olyan kutatás, amely elősegíteni azt, hogy nagy biztonsággal lehessen jósolni azt, hogy mit érdemes fejleszteni. Mi kitalálja valaki, megcsináljuk, és várjuk, hogy jöjjön a vendég. Nem mondom, hogy nem jó a marketingünk is egészen sokat fejlődött, hisz szinte nulláról kellett fejleszteni, de mégis azt kell mondjam, hogy úgy nem tudunk marketinget sem csinálni, hogyha a turisztikai láncolatból, ebből a bizonyos sok kis apróságból nem tudunk tényleg egy láncot kialakítani, ha hiányzik egy-két olyan pont, ami meghatározza azt, hogy a vendég elégedetten fog távozni és vissza fog térni, vagy egyszer láttam és soha többet.
Kinek lenne feladata ezeknek a láncszemeknek a megkeresése, megtalálása és kiegészítése, feltétele, helyre rakása?
Hát ha történelmet nézzük, akkor nagyon sok mindenki próbálkozott már ezzel, ugye, ha csak arra gondolok, hogy volt egy centralizáció, aztán egy decentralizáció, létrejöttek a helyi turisztikai egyesületek, a szakmai egyesületek, létrejöttek különböző térségi turisztikai, mondjuk olyan civil kezdeményezések, amelyek elősegítették egy-egy régiónak a fejlődését. Aztán újra centralizálunk. Ez a centralizáció nem rossz abból a szempontból, hogy a lehetőségeket talán könnyebb egy helyről megnézni, hogy mik azok a lehetőségek, amit igazán fejleszteni kellene. Viszont abból a szempontból nem jó, hogy nincs gazda. Tehát nagyon sok olyan területet láttam a nyáron, amit egyszer megvalósítottunk, aztán utána nem törődött senkivel, mondjuk a kerékpárutak egy része. Megépítettük, igen, a természet az olyan, hogyha valamit nem gondoznak, akkor az visszaveszi azt, amit elvettünk tőle, és nagyon sok olyan kerékpárút volt, hogy bár kétsávosra építették, de az egysávon is nehéz volt közlekedni kerékpárral, mert ugye a nagyfüvet a kerékpár összeszedi. De ugyanígy mondhatnám azokat a helyeket, ahol mondjuk természeti értékek vannak, hogy a természeti értékeket úgy megőrizni, hogy nagy tömeg látogassa. De az alapvető infrastruktúrát nem építem meg hozzá. A mosdókroktól kezdve az üdítőital vásárló automatáig nem rakom ki, akkor tulajdonképpen, hogy mondjam, nem várhatom azt el, hogy nagyon tudatosan fog a turista. Mert akkor magával sok mindent kell magával vinni, és hát nem fog cipekedni, ezért az üres plackot már eleve nem fogja még a szemetesbe se dobni, hanem útközben már eldobja. És éppen ezért, ha tönkreteszem azt, ami a természetnek a természetes ajándéka, akkor később ebből már nagyon nehéz. Tehát nagyon sok pénzből lehet ezt ugyanúgy visszaállítani. Mindenképp kellene azt, hogy az önkormányzatok közül, aki fogékony, hát nem várhatjuk el, hogy minden polgármester turisztikailag, hogy mondjam, jól képzett legyen, és hát ugye abból lássa csak a jövőt, kétségkívül, hogy különbözőek az emberek, ez természetes is, de azért azt elvárná az ember, hogy ha valakinek a területén olyan turisztikai attrakció van, amire nagyon sokan kíváncsiak, akkor valahol, ha nem a polgármester, de valaki a területen, legyen már azért felelős, hogy az mindig azokkal az alapvető feltételekkel rendelkezzen, amely a turistafogadásnak az alap pillére, aminélkül csak egyszer fog odajönni a vendég.
Nagyon fontosak a személyek és a személyzet is. Én voltam, vannak jó és persze kevésbé jó tapasztalataim. Én azt látom, hogy nagyon sokan a vendéglátásban úgy dolgoznak, hogy nem mosolyognak, szinte fárasztó számára ez a munka, úgy állott a pult másik vége mögött. Ön mit tapasztalt, mennyire vagyunk vendégbarátok, és mennyire felkészült szakemberek vannak a turisztikában és a vendéglátásban?
Két oldalról lehet megközelíteni, hogyha a vendéglátóssal beszélek, akkor ő általában panaszkodik. Panaszkodik arra, hogy nincs rendesen vendég, tehát nem folyamatos, és ha nem folyamatos egy vendégkör, arra tényleg nagyon nehéz jó minőségben felkészülni. Tehát akkor van értelme, ez a kereslet-kínálat kérdés, ez mindig probléma a turizmusban, hogy melyik legyen előbb. Kínálat legyen, és arra majd jön a kereslet, vagy kereslet legyen, majd ahhoz adok kínálatot. Nálunk mind a kettő előfordul sajnos, és azt látom, hogy kétségkívül van egy csomó olyan vendéglátós, aki a túlélésre játszik. Van olyan, aki a meggazdagodásra játszik. Van olyan is, aki a vendége örömmel fogadja, és úgy gondolja, hogy hosszú távon gondolkodik. Én ebben a hosszú távú gondolkodásba adnék biztonságérzetet, mert kétségkívül azt azért lehet tudni, hogy egy kellemetlen, nagyon esős nyári időszak után biztos vagyok benne, hogy nincs olyan bevétele, amiből nagy biztonsággal ki tudná gazdálkodni azokat az időszakokat, amikor jön a tél, és már tényleg nincs turista. Tehát valamilyen mérést kellene azért csinálni, hogy mennyi, ki vagy milyen támogatást kellene neki adni, hogy tényleg mindenhol legyen, ahol elvárjuk, hogy turista van, ott a turisztikai alapfeltételek között ott szerepeljen az, hogy van vendéglátás. Nem véletlenül a turizmus és vendéglátás az ugye összekapcsolható. Ez nem mindenhol fordul ez elő, hiába azt mondjuk, hogy van nagyon sok olyan látnivaló vidéken különösen, mert ez nagyvárosokban is kevésbé érzékelhető. Mert egy nagyvárosi forgalomnál a helyi forgalom az azért fenntart egyfajta vendéglátóegységet, de egy olyan vidéki helyen, vagy egy olyan természeti ritkaságnál, amit illene még több emberrel megnézetni, ott nagyon hektikus a látogatószám, és arra nem lehet vendéglátást építeni.
A beszélgetésünk elején említette a turisztikai csomagokat, hogy erre jobban lehetne építeni. Hogy látja egy programon kívül, mivel lehet még legjobban egy turisztikai csomagot értékesíteni, eladni, mely elemeknek és programoknak kell benne szerepelnie, mi a tapasztalat és a szakmai vélemény erről?
Hát csak egy egyszerű példát, a nyáron Svédország déli részén egy viking múzeumban, vidéki kis falunak a múzeumában jártunk, és ugye mi volt a legnagyobb élmény? Az, amikor az embert szerepeltetik. Tehát ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megnéztünk, az a mi döntésünk volt, hogy mit néztünk meg. De inspirálják az embert arra, hogy azokat a használt itt tárgyakat, azokat a ruhákat, azokat az eszközöket, amit a vikingek annak idején használtak, azt próbáljuk. Próbáljunk beöltözni, próbáljunk egy kicsit mondjuk rúddobálásban, vagy éppenséggel különböző harci eszközökkel való játékba bekapcsolódni. Tehát interaktívvá tették. Ez a mai világban nem lenne egy nagy dolog. Egy csomó olyan falusi, hát úgymond múzeumunk van, vagy nem múzeumnak hívják ugye ezeket, hanem hát tájházakat, aminek azért nincs ma értéke, turisztikai értéke, egyébként van, csak ugye nem tudja a mai fiatal értékelni, mert fogalma sincs, hogy egy adott eszköz, amit ő soha nem látott használat közben, az amit lehetett csinálni, akkor mit nézegessen különösebben rajta. Ha kipróbálhatná, ha ezzel játékos formában megismerhetné, akkor mindjárt más lenne a turisztikai értéke az egésznek. A másik dolog, hogy a csomagban nem csak azt kell nézni, hát ugye fejlődünk borzasztóan. Ha én tudok egy olyan csomagot, amely az én érdeklődésemet maximálisan kielégíti, és ezt nagyon gyorsan el is tudom érni, olyan szempontból, hogy az ár-értékarány szempontjából is, meg a foglalás szempontjából is, ebbe le vagyunk maradva. Itt hiába mondja nekem valaki, hogy nagyon híres tájházunk van, nagyon híres falumúzeumunk van, nagyon híres természeti ritkaságot tudok bemutatni, akár legyen az egy élő fa, vagy éppen egy folyónak az ártere, stb. Ha ezeket nem tudom, hogy tudom megközelíteni, mennyibe fog kerülni, hogy ki tud ebbe segíteni, tehát borzasztóan el vagyunk maradva azokkal az interaktív dolgokkal, amit Nyugat-Európában kapásból megvan. Tehát minden további nélkül minden információ rendelkezésre áll. Itt is egyébként csak az elérhetősége nincs meg, mert nagyon jó anyagok készültek már bármiről, csak ennek az elérhetőségét kellene sokkal nagyobb szinten kommunikálni, hogy az emberek könnyebben jussanak el azokhoz az információkhoz, ahol ő dönti el, ő választja ki, nem megmondják neki, hogy mit kell csinálni, hanem ő választja ki, hogy mire kíváncsi, és mit akar tulajdonképpen megnézni.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ön milyen interaktív előadás, programot és vendégcsalogató eseményt tudna kitalálni, amivel valóban meg lehet fogni, ide vonzani, és esetleg itt is tartani a turistát egy pár napig.
Több is van, amit szívesen, ugye, amit elkezdtünk annak idején, hogy a Szilva Lekvár, mert a nem tudom, Szilvának a hasznosítása, vagy pálinka, vagy lekvár, és ez rendelkezésre áll, megvan, lehet csinálni, csinálják az emberek kicsiben, nagyban, pálinkát lehet főzni, szilvalekvárt lehet készíteni. Na most, ha ezt rendszereznénk, egy kicsit végig gondolnánk, hogy melyik az a település, amelyik hajlandó lenne ténylegesen szilvalekvárt úgy főzni, hogy bárki idejött az országból, és neki biztosítom azt, hogy megfelelő díjazás ellenében ne a boltba vegye meg az általam készített szilvalekvárt, hanem valamivel olcsóbban ő készítse el, mert akkor nem az én időmet rabolja el ezzel. Mindenképp lenne erre vállalkozó, már úgy értem, hogy aki ezt csináltatná, és lenne olyan is, aki ezt turisztikai kínálatként kipróbálná. De csak vegyünk egy egyszerű példát. A szambolcsi földvár olyan lehetőséget biztosítana, ha egy kicsit rámozdulnánk, és nem csak alkalmanként, hanem folyamatosan lennének programok szabolcsi földvárban, hisz az ősi múltunkat a helyszínen lehetne leginkább megismerni. Nem elmegy az ember egy sima hétköznap, és hogyha nincs felkészülve, hát maximum az információs táblát tudja elolvasni, és onnan tájékozódni. De ha elviszek egy külföldit, annak semmit nem fog mondani, tehát ő biztos nem fogja megnézni. Ez csak egy dolog. Ugye nagyon nagy divat volt, és azt gondoltam, hogy ez soha nem fog befejeződni a nagy tiszai túrák. Ugye amit hát egy ember nevéhez kötődik, és tényleg nagyot tudott alkotni, mert nemzetközi tiszatúrát tudtunk szervezni. Abban maradnak ezek is. Vagy egyik részén átlendültünk, és olyan mértékű hajózás lett, ami már károsította az élővilágot, vagy egyszerűen nincs ilyen, mert már mindenhol lehet vízitúrát szervezni. Tehát miért a Tisza? Hát azért, mert a Tiszáról csak az volt az érdekes, hogy túrázzunk. Ha egy kicsit megállókkal teretűzdelnénk, akkor a Tisza, a felső Tiszának a túrázása ma is élményszámba menne. Ehhez persze megint az infrastruktúra hiányzik, hisz talán van, aki emlékszik, ezt már többször elmondtam, hogy annak idején, amikor kezdődött a falusi turizmusnak a fellendülése, akkor Tisza Bercelen az egyik háziasszony nagyon ügyesen az átéren lekerített egy 20x20-as részt, ahol még furatott egy kutat is, hogy legyen zuhanyozó lehetőség, elhelyezett egy egyszerű zuhanyt, kiült oda, és a túrázókat fogadva a hajót letehették, és elmehettek be a faluba. Hisz az az infrastruktúra hiányzik, ha én Tiszabecsen ráülök, beülök a hajomba, akkor ezt a hajót sehol nem tudom ott úgy tárolni, hogy én közben a látnivalókat is meg tudnám nézni. Tehát a komplexitás kellene ahhoz, hogy bárhol, bármelyik tájházat. Hisz nagyon érdekes az, hogy mondjuk Szatmár Csekére többször hirdettük már, hogy kellene, hogyha legalább minden magyar egyszer megforduljon a himnusz kötvének a sírjánál, vagy egyáltalán a múzeumban, a kis bemutató helyen. Nem sikerül soha, pedig sokan megfordulnak a megyébe, csak hát időről időre meg kellene újulni, és olyan programmal összekapcsolni, ami azért lehet, hogy nem fog elmenni, de ha lenne a környéken még hasonló. Tehát egy csomagot azért gondoltam, mert ha a vízimalom működik, már pedig működik, és a vízimalomnál legalább egyszer egy héten mondjuk kenyérlángost is lehet kóstolni, és hogyha ezt összekötöm a mondjuk Kölcsei sírjának a meglátogatásával, és tovább benve esetleg Kisaron egy pálinka kóstolóval, és még elmegyek mondjuk Panyolára is, és ott is egy mondjuk akár egy pálinkás programot, akár egy bármilyen népi hagyományt felelevítő programot megnézek, akkor ezekből lehet egy olyan programot, olyan csomagot adni, amit valószínű, hogy lenne rá. Nem csak belföldi, hanem külföldi, aki szívesen megveszi. Ezt magának összerakni nagyon nehéz, mert bár az interneten minden ott van, na de az interneten hol keressen rá? Ha nincs helyismerete, akkor ezeket nem nagyon fogja tudni. Akár csak egy osztrák, vagy egy szlovák, vagy egy lengyel, vagy egy román állampolgár sem. Tehát ezeket lehetne nagyon jól kihasználni, és ez nem nagy befektetés, nem nagy pénz, de kétségkívül, hogy az elején ezeket, amíg be nem indulnak, addig valamilyen pályázati pénzből támogatni kellene. Ezt önerőből nem fogja senki elkezdeni, mert nem látják, nagyon sokan nem látják ebben a lehetőséget, pedig elhihetik, hogy máshol is ugyanígy rakják össze.
Kedves hallgatóink, a turizmus nem csak gazdasági ágazat, hanem lehetőség is. Lehetőség arra, hogy egy-egy térség értékeit bemutassuk és erősítsük a helyi identitást. Fogalmazott professzor dr. Hanusz Árpád, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének egyetemi tanára, akit arról is kérdeztük, hogyan alakult a 2025-ös nyári turisztikai szezon, és milyen fejlesztésekkel, ötletekkel lehetne még vonzóbbá tenni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét a látogatók számára. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.